Üdvözlégy Mária! Beszélgetés Ferenc pápával.
És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Úgy vélem, az áld szorosan kötődik az átkoz igéhez. Az átkot eltörölheti az áldás. Éva bűnének fájdalmas következményei lettek, de Máriához így szólt Isten az angyal közvetítésével. Örülj kegyelemmel teljes. Unokanővére Erzsébet pedig Mária érkezésekor eltelt Szentlélekkel, és így kiáltott föl. Áldott a te méhednek gyümölcse. Mintha maga Mária lenne a válasz a sátán cselszövéseire. A gonosz témája jelentős szerepet kap az ön tanításában. De miért gyűlöli annyira Máriát ez a tisztátalan lény?
Mert Mária méhében hordozta a megváltót. Újjászületést hozott a világba, és elhozta Istent az emberek közé. Ő volt az, aki felment a lépcsőkön, hogy lehozza rajtuk Istent. Rupnik atya készített egy szép képet, amely a szűzanyát ábrázolja a kisdeddel. És a Madonna kezei, mintha lépcsőt formáznának, amelyen lefele lépdel a kis Jézus, aki egyik kezében a törvény tekercsét tartja, a másikkal pedig Mária köpenyébe kapaszkodik. Isten tehát egy nőbe kapaszkodva jött el hozzánk. Nagyon jól kifejezi ez a kép, hogy Isten miként ereszkedett le közénk. Egy asszony közvetítésével jött el, és jött egészen közel hozzánk. Egy igen segítette, amelyet egy közülünk való asszony mondott ki készségesen. Azért gyűlöli tehát olyan nagyon a sátán Máriát, mert az ő segítségével érkezhetett közénk az Isten.
És főként ő az, aki leleplezi az összes hazugságot, amit a sátán Jézusnak mond. Az a sor, amely az üdvözlégy első részét zárja, éppen a fiú megjelenését vezeti be. És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Egy harmadikos kisfiú fogalmazását olvastam nemrég. Az anyukájáról kellett írnia, és ezt mondta. Ha te adtál nekem életet, ez azt jelenti, hogy egy napra Isten voltál. Nagy vagy, anya. Én gyermekként úgy gondolom, a gyermek áldás. De a világban élve azt tapasztaljuk, hogy számos nő számára inkább átkot jelent a gyermeke. És vannak olyan nők is, akik nem fogadják el a gyermeket, inkább az abortuszt választják, vagy lemondanak a gyermekükről. De valóban lehet átok egy gyermek?
Egy gyermek soha nem átok. Lehet azonban kereszt az édesanyja számára. A közelmúltban kezdődött meg egy római fiatalasszony szenté avatási eljárása, aki 23 évesen hunyt el. A terhesség közben támadta meg a betegség, de ő visszautasította a kezeléseket, mert csak így tudta megszülni a gyermekét. Számára a gyermek valóban kereszt volt. Van egy szó, amely különösen kedves számomra, a gyöngétség. A minap egy úrral beszélgettem, aki azt mondta a jelenkori emberiségről, hogy elveszítette a képességét a szeretetre. Elveszítette az érintés és a simogatás emlékét, vagyis a gyöngétség emlékét. A gyöngétség forradalmára van most szükségünk. Képzeljük magunk elé Isten anyjának képét, ahogy az anya arca összeér a fiúval. Ez a védelmező gyöngétség képe. Nekünk is a szűzanya gyöngétségére van szükségünk. Ez az igazi áldás. Gyöngétség nélkül nem tudunk megérteni egy anyát. Gyöngétség nélkül nem tudjuk megérteni Máriát. Bari, Dél-Olasz városának katedrálisában alkalmam volt megcsodálni a Hodégétria ikont. Életemben először láttam a kisdett félmeztelen képét, s ahogy Mária betakarja a köpenyével. Mária elfedi mesztelenségünket. Csak is egy édesanya értheti meg igazán a gyermekét, hiszen teljes mesztelenségében ismeri. így hordta a méhében, s így meztelenül szülte a világra. Aztán Mária a kereszt tövében is a meztelen Krisztust öleli át, és ismét betakarja. Mária áldás számunkra, mert ő a mi meztelenségünk anyja, a gonosz, a bűn lemesztelenített bennünket, ám ő mindig betakar.
Sokszor gondolok arra, hogy Mária mondhatott volna nemet is. Sokan talán úgy vélik, hogy Mária szükségszerűen mondta ki az igent, de nem így van. Válaszolhatott volna nemmel is. Éppen ezért igazán jelentős az az igen, amit kimondott. Olyan világban élünk, amelyik azt képzeli, hogy akkor leszünk szabadok, ha másokat szolgává teszünk. És ebben a világban Mária azt tanítja, hogy a szabadsághoz az Úr szolgáivá kell lennünk. Ahogyan Szent Ágoston is mondta, uralkodni nem más, mint szolgálni. Mária szabadsága tehát egyfajta önellentmondás.
Van egy várakozással teli pillanat az angyal meghívása és Mária válasza között. Szent Bernát egyik írásában található egy szép részlet, amelyben közvetlenül megszólítja a szűzanyát, és így esedezik. Siess, siess! Szükségünk van a megváltásra.
És hol talált Mária akkora erőt, hogy elbírta ennek a meghívásnak a terhét?
Van egy várakozással teli pillanat az angyal meghívása és Mária válasza között. Szent Bernát egyik írásában található egy szép részlet, amelyben közvetlenül megszólítja a szűzanyát, és így esedezik. Siess, siess! Szükségünk van a megváltásra.
Elég csak a saját történetemre gondolnom, és mindig lenyűgöz, hogy létezik olyan Isten, aki úgy dönt, hogy az emberek szabad akaratától teszi függővé önmagát. Ugyanakkor olyan Isten, aki némelykor félelmet kelt. A történelem tele van olyan isteni meghívásokkal, amelyekre az emberek nem reagáltak. Miért olyan félelmetes az Isten, amikor párbeszédbe akar lépni az emberekkel?
Éppen azért, mert párbeszédet kezdeményez. Gondoljunk csak a tékozló fiú apjára. Mindkét fiával szeretne beszélni, azzal is, aki a leginkább kicsapongó életet választva elhagyta, és azzal is, aki látszólag mindenben engedelmeskedve vele maradt. De végül mégis kiderült róla, hogy apja ejére ácsingózik. Tehát mindketten távol vannak attól, hogy szeressék apjukat. És Isten is azt kockáztatja, amit a tékozló fiú apja, aki minden nap várta vissza a fiatalabbik fiát, és, így mondja az evangélium, már messziről észrevette az érkezését. Aztán, amikor azt látja, hogy az idősebb fiú nem vesz részt az ünnepen, kimegy érte is. Egy ilyen apa mindenét a gyermekeire tette fel. A misztikusok szoktak isteni őrületről beszélni, és Isten valóban őrületesen szereti a népét. Nem azért választottalak, mert te vagy a legokosabb, a legnagyobb, a legerősebb, hiszen te a legkisebb vagy. Így szeret Isten.
Első János Pál pápa azt mondta, hogy Isten nem csupán atya, hanem anya is. Amikor az üdvözlégyről szóló beszélgetésünkre készültem, találkoztam egy olyan gondolattal, amely gyönyörű új távlatokat nyitott számomra az anyaságról. Luisa Muráró szerint nincs olyan, hogy anya, csak nők vannak, akik anyává válnak. Egy hívás, egy síró hang teszi őket anyává, amikor azonnal engedelmeskednek ennek a hívásnak és sírásnak, és elfelejtik a saját szükségleteiket. Nagyon szép dolog másokat magunk elé sorolni.
Nagyon költői és igaz. De amikor első János Pál pápa azt mondta, Isten apa és anya egyszerre, semmi különöset nem állított. Isten mondta ugyanis ezt önmagáról Izajás és más proféták által. Amikor például ezt olvassuk róla, megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha az meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad.
Amikor ilyet olvas, eszébe ötlik a saját édesanyja?
Igen, életünket egy nőnek köszönhetjük. És amikor az üdvözlégyet mondjuk, természetes kapcsolatot létesítünk a szűzanya és édesanyánk között.
Asszonyunk Szűz Mária. Asszonyunk Szűz Mária. Így kezdődik az üdvözlégy második része. A kutatók azt mondják, hogy az ima első fele már a 4. században ismert volt. Ebben az angyal és Erzsébet szavait halljuk és mondjuk, ahogyan Lukács evangéliumában is olvashatjuk. A második rész viszont nagyjából 1000 évvel később keletkezett, és igen szép, hogy a latin szövegben a szentség témájával indít. Latinul ugyanis így kezdődik a második rész. Sancta Maria, Szent Mária. A szentség témája az ön szívéhez is nagyon közel áll. Gaudete et exultate kezdetű apostoli buzdításában így fogalmazott. Szívesen látom meg az életszentséget Isten népének türelmében, a szomszéd lakásban, vagyis a közvetlen közelünkben élők életszentségében. Majd hozzáfűzött egy gyönyörű kifejezést, hogy ők az életszentség középosztálya. Mit jelent Mária életszentsége, és mi az életszentség középosztálya?
Mária életszentségét könnyű meghatározni. Talán nem olyan könnyű megérteni, mint meghatározni. Mária életszentsége maga Szentlélek teljessége, mégpedig azért, mert Mária teljes, telve van a lélekkel. Az életszentség középosztálya kifejezés pedig nem az enyém. Egy francia írótól, József Mélüktől csentem el. Ő egyébként 1886 és 1940 között élt. Író, katolikus gondolkodó volt. Tehát ő volt az, ő volt olyan karakán, és lemerte írni a következőket. A botrány és a nehézség nem annak megértése, hogy van Isten, hanem az, hogy Isten Krisztussá lett. Ez a botrány, és a szűzanya ennek a botránynak a középpontjában áll. Az életszentség is a botrány középpontjában áll. Nem tudjuk megérteni az életszentséget anélkül, hogy megértenénk ezt a botrányt, mármint, hogy Isten Jézus Krisztussá lett. Vagyis Isten hozzánk hasonló valóságos emberré lett, miközben valóságos Isten maradt. Mária életszentsége a Szentlélek teljessége. A mi életszentségünk pedig hagyni, hogy Isten bennünk és a mindennapok apró történéseiben is legyen Krisztussá. Az életszentségről szóló Gaudete et exultate kezdetű apostoli buzdítás elején egy olyan kicsiny példát akartam megidézni, amely nagyon kedves számomra. Egy asszony a piacon találkozik a barátnőjével. Beszélgetni kezdenek, aztán lassan átcsúsznak pletykálkodásba. Ám az asszony korábban megfogadta, hogy senkiről nem fog rosszat mondani. És most időben megáll, és sikerül is elkerülnie mások besározását. Íme, ez egy kicsiny lépés az életszentség felé. Ez a mindennapok, az egyszerűség és, ahogy Malik mondaná, a középosztály életszentsége.
Lenyűgöz, ahogyan az utóbbi évek tanításaiban a szavakat használja. Nem mi lepjük meg Istent, hanem hagyjuk inkább, hogy ő lepjen meg bennünket. Nem mi találjunk rá Istenre, hanem hagyjuk, hogy ő találjon ránk. Javítson ki, ha tévedek, de ezek alapján úgy érzem, hogy talán nem az az életszentség, ha én teszek meg dolgokat Istenért, hanem ha hagyom, hogy Isten tegyen értem. Nem megtelnünk kell, hanem kiüresednünk, hogy Isten tölthessen be bennünket. Valójában nehezen tudom elfogadni, hogy Isten nem szűnik meg szeretni az olyan embereket is, mint amilyen én vagyok. Szégyenérzet tölt el, ha arra gondolok, hogy én is Isten kedves gyermeke vagyok. Mintha azt mondaná, bűnös vagy, ezért nekem mindennél előbb meg kell szabadítanom téged. Nehezen tudom elfogadni, hogy Isten mint egy rejtetten, más emberek segítségével mégis értem munkálkodjék. Ilyenkor gyengének, kevésnek, méltatlannak érzem magam.
Pontosan így igaz. Hagynunk kell, hogy Isten az embertársaink segítségével működjék bennünk. Az életszentség azt jelenti, hogy hagyjuk Istent munkálkodni. Nem szabad elfelednünk, hogy az életszentség egyik legnagyobb ellensége a pelagianizmus. Az a teológia elképzelés, amely az emberi akaratot a kegyelem segítsége nélkül is elégségesnek vallja az üdvözüléshez. Nevét Pelagius, aki 360 és 420 között élt, tehát Pelagius brit szerzetesről kapta, mivel az ő tanai adtak alapot az irányzat kialakulásához. Nos, amikor nem a kegyelem, hanem az emberi akarat elsőségét hangsúlyozzuk, ez a pelagianizmus. Én akarom csinálni, majd én megcsinálom. Az Isten az, aki mindent megtesz. Ő az, aki mindig és mindenben megelőz. És valóban, amikor Jeremiás próféta könyvében az Úr arról beszél, hogy miként siet a népe segítségére, a mandula vesszőképét használja. Miért? Mert ez borul először virágba. A mandula fa maga a tavasz. Az Úr mindig megelőz bennünket, mindig ő az, aki először cselekszik. Eszembe jut egy nagyon költői leírás Istenről. A tölgyfa és a mandula beszélget. Az előbbi így szól. Mesélj nekem Istenről. És erre a mandulafa virágba borult.
Vagyis a válasz a virágzás. Ez a válasz a szépséghez kötődik. Milyen szép is tud lenni egy festmény, egy pillantás, egy találkozás. Mennyire fontos, hogy a Krisztussal való találkozásunk szép is legyen?
Nagyon. Az angyal nem azt mondta Máriának, hogy értelemmel, intelligenciával, erénnyel, szuperjósággal teljes. Az angyal ezt mondta, kegyelemmel teljes, vagyis áldással és szépséggel vagy teljes. A szűzanya maga a szépség. A szépség egyik olyan emberi valóság, amelyet sokszor figyelmen kívül hagyunk. A jóságról és az igazságról sokat beszélünk, de a szépségről nem egyszer csak mellékesen ejtünk szót. Ellenben a szépség nagyon fontos, elengedhetetlen, hogy megtaláljuk Istent a szépségben is.
Szép dolog a szépség kutatóinak lenni. Jut eszembe, minden alkalommal, amikor azt látom, hogy édesanyám mossa a szennyes ruháimat, arra gondolok, hogy egy napon az édesanyám azért lesz szent, mert mosolyogva tudta mosni a ruhákat. És eszembe jutnak egy bolgár költőnő sorai is, amelyeket nagyon is a szentség témájához tudok kapcsolni. Nem félek. Nem, hogy eltaposnak. A letaposott fű ösvényé lesz. Mária szépsége azt is megmutatja nekünk, hogy hagyhatjuk magunkat megtaposni. Talán azt is hagyhatjuk, hogy az önmagukat nagyon okosnak gondolók kinevessenek.
Igen, Máriát is megtaposták, ez igaz.
Gondoljunk csak az utcafestőkre, a madonnarókra. Az emberek az általuk rajzolt szűzanya ábrázolásokon lépkednek, de ők ugyanúgy dolgoznak tovább.
Máriát is megtaposták és kigúnyolták. Gondoljunk csak a Kálváriára. Nézzétek ott a bűnöző anyja, szépen nevelte a fiát.
Úgy alázták meg őt is, ahogyan egyes politikai foglyok édesanyjait, akik a börtönkapu előtt sorakoztak. Ön gyakran használja ezt a szörnyű képet, amikor az egyházról beszél.
Buenos Airesben sokszor mentem el busszal a Villa Devoto börtön előtt. Az édesanyák ott sorakoztak, mindenki láthatta őket, hogy bejuthassanak és meglátogathassák gyermeküket. Nem könnyű elképzelni, hogy a sorban állástól a motozásig milyen megaláztatásokat kellett elszenvedniük. De nem érdekes, mert csak a gyermek számít. Ezek az anyák hagyták magukat megtaposni, mert a gyermekük fontosabb volt. Máriának is a fia volt fontos. Nem mások megjegyzései. Ő a fia miatt volt a Kálvárián. Ám ott a fia is elhagyta, és nem csak abban az értelemben, hogy meghalt. Így szólt Máriához, mostantól mások lesznek a fiaid. És ezzel mindannyiunk anyjaként nevezi meg Máriát, és ott szül világra bennünket, a kereszten.
Üdvözlégy Mária! Beszélgetés Ferenc pápával.